Ez a Híradó szerdán, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Polgárháborús helyzet Ukrajnában, tudósítóink Kijevből és Ungvárról is jelentkeznek, ott élő magyarok is megszólalnak. Csak azok utazzanak Kijevbe, akiknek halaszthatatlan dolguk van ott, ezt kérte a külügyminisztérium. 6000 magyar hal meg miatta évente, mostantól tilos olyan élelmiszert gyártani, amelynek magas a transzsír tartalma. A polgárháború szélére sodródott Ukrajna, legalább 26 halottja és több mint 1000 sérültje van az éjszakai kijevi összecsapásoknak. Az áldozatok többségét golyó ölte meg. Kijev központja csatatérré változott. Több nyugat-ukrajnai városban lefegyverezték a rendőröket és elfoglalták a közigazgatási épületeket. A független Ukrajna története legmélyebb válságát éli át. Kiszámíthatatlan, hogy a véres események milyen fordulatot vesznek.
A rendőrök éjszaka teherautókkal törték át a függetlenség terén 2,5 hónapja álló barikádokat, majd páncélozott járművekkel is támadást indítottak a tüntetők ellen, akik molotov koktélokat dobtak a páncélosokra. Az egyik páncélos ki is gyulladt, majd szinte az egész függetlenség tere lángba borult. A tüntetők és a karhatalmi erők lőfegyverekkel is támadták egymást. Jól látszanak a golyónyomok ezen a hevenyészet golyóálló mellényen, amit ez a tüntető készített magának. És kamera örökített meg egy olyan pillanatot is, amikor vélhetően éles lövedék talál el egy tüntetőt, aki össze is esik. 26-an haltak meg az éjszakai összecsapásokban, demonstrálók, rendőrök és újságírók is. A sérültek száma pedig eléri az 1000-et.
Viktor Janukovics, ukrán elnök, éjszaka videóüzenetben szólt az ukrán nemzethez. Azt mondta, az ellenzék kísérletet tett a hatalom alkotmányellenes megszerzésére. Úgy fogalmazott, nem késő, hogy véget vessenek a véres konfliktusnak, de ahhoz az kell, hogy az ellenzéki vezetők elhatárolódjanak a radikálisoktól, és akkor majd a kormány is másképpen tárgyal velük. Vitali Klitschko ellenzéki vezető a véres összecsapások alatt találkozott ugyan Janukovics elnökkel, de nem volt miről tárgyalniuk. Nem volt megbeszélés. Az elnök nem áll szóba az ellenzékkel, csak akkor, ha minden tüntető hazamegy, mondta Klitschko. A tüntetők azt mondják, már csak akkor mennek haza, ha az elnök kiírja az előrehozott választásokat. Továbbra is megszállva tartják a függetlenség terét, és arra készülnek, hogy éjszaka ismét rohamot indítanak ellenük. Lesz még egy-két támadás. Janukovics nem adja fel egy könnyen, mondja ez az idős ukrán. Folyamatosan szedik fel a tér díszburkolatát, hogy legyen elég kövük a rendőrök ellen, és készülnek a molotov koktélok is az éjszakai összecsapáshoz. És minden bizonnyal készülődnek a rendőrök is. Ez az egység délután egy elkerített területen pihent, készen arra, hogy bármikor bevessék őket a tüntetők ellen. Az ukrán biztonsági szolgálat délután bejelentette, hogy terrorista ellenes műveletet indít az egész országban a radikális csoportok ellen, amelyek szerintük felelősek a Kijevben 26 halálos áldozatot követelő erőszak kiújulásáért.
Itt van velünk Kovács Andrea, az MTI kijevi tudósítója. Műholdas bejelentkezésre készültünk, azonban Kijevben olyan állapotok uralkodnak, hogy pillanatnyilag a nemzetközi tévétársaságoknak fenntartott szállodát sem lehet megközelíteni, ezért telefonon kapcsoljuk tudósítónkat. Andrea, szervusz, a tegnap éjszaka történtek alapján mire lehet számítani? Mi fog történni ma az ukrán fővárosban? Mit jelentett az előbb említett terrorista ellenes művelet?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Amire számítani lehet, hogy a tüntetők kitartanak és nem tágítanak a térről, a rohamrendőrök továbbra is körbezárva tartják a teret. A tüntetők a függetlenség terén a körbevevő barikádjaikon tüzeket gyűjtöttek, és hatalmas csöketes füstszálszál most is a térren lévő barikádokról.
Andi, a zavargások kiújulása előtt már úgy tűnt, hogy az ellenzék és a hatalom közötti tárgyalásokon eredmények is születtek, és csökkent a feszültség. Lehet azt tudni, hogy mitől durvult el így a helyzet?
Valójában senki sem tudja megmondani, hogy ki kezdte az összecsapást. A tüntetőknek egy csoportja elindult a parlamenten, hogy támogassa az ellenzéket követeléseikben az alkotmány módosítását. és az oda vezető úton útjuk találták a rohamrendőrök, és köztük történt összecsapás. Hogy pontosan ki kezdte, azt senki nem tudja megmondani, az ellenzik a rohamrendőröket, azt állítja, hogy a rohamrendőrök voltak a tüntetők, pedig, és tüntetők is ezt állítják, a rohamrendőrök pedig azt, hogy a tüntetők kezdték az erőszakot.
Hogyan reagáltak a két oldalon a sok halottra? Látszik-e bármelyik félen az, hogy hajlandó engedni, vagy inkább csak elkeseredettebbé tette a szemben álló feleket az erőszak?
Amennyire itt a téren tapasztalom, a tüntetőket nem tettek elkeseredni, inkább a harci kezdet növelte bennük, és egyre elszántabbakká váltak, természetesen gyászolják halottjaikat, és elfogadhatatlannak tartják azt az erőszakot, amelyet ellenük alkalmaztak. A rohamrendőröknek a lelkesedése talán valamelyest csökkenni látszik, de mi a parancsot teljesítenek továbbra, és kitartanak saját állásaikon.
Kovács Andrea Kijevből köszönjük. Az összecsapások miatt csak az utazzon Kijevbe, akinek feltétlenül szükséges. A külügyminisztérium a fokozott kockázatú országok közé sorolta Ukrajnát. A Kijevben élő 7-800 magyar egyelőre nincs veszélyben, de dolgozni, közlekedni, kommunikálni ők is csak nehezen tudnak. A Híradónak nyilatkozott egy magyar, akinek a harcokban kigyulladt és leégett az irodája.
Akkor sörétes kából lőttek az emberekre. Vannak itt mindenféle, amit a Berkut használt, mindenféle gránát.
Az utcáról szedte össze ezeket a lőszermaradványokat Szakó István. A férfi október óta él Kijevben, az interneten sikerült elérnünk. Irodája a Függetlenség terén volt, kedden még ott dolgozott, éjjel azonban gránátot dobtak az épületre. Azt mondja, nem félnek az eseményektől, ő többször is járt a centrumban, ameddig lehetett.
Mindenki megy, folyamatosan vannak a téren, vagy voltak a téren. Most nem tudom, mert ma nem voltam benne, mert teljesen körbe van zárva minden, metró le van állítva, buszok is le vannak állítva, nem lehet bemenni. Nem lehet megközelíteni, pedig az irodába be akartam menni.
És nem csak megközelíteni nem lehet a belvárost, de akadozik a telekommunikáció is. Ezért ilyen rossz minőségű a Vas Tiborral készült interjúnk is.
Az internet kapcsolatot is korlátozzák. A belvárosban, tehát közvetlenül az események színhelyén nagyon rossz a kapcsolat, telefonkapcsolat, mobilkap, mindent lényegében próbálnak leállítani, illetve korlátozni.
A kialakult helyzet miatt Ukrajna egész területét a fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek kategóriájába soroltuk át.
A külügyminisztérium polgárháború közelinek értékeli a helyzetet, és nem kizárt a rendkívüli állapot elrendelése sem. A tárca adatai szerint Kijevben 7-800 magyar állampolgár él, egyelőre nem tudnak bajba jutott magyarról. A minisztérium azt kéri, aki teheti, halassza el ukrajnai utazását, a konzuli szolgálat elérhetőségei nélkül pedig az se induljon útnak, akinek nagyon muszáj.
Csak azok menjenek, akiknek tényleg halaszthatatlan ügyük van Kijevben. Kijeven belül pedig a Függetlenség terét, az Európa teret, valamint a Kressátyik utat kerüljék el a magyar állampolgárok, valamint ezeknek a közterületeknek lehetőleg az egy kilométeres körzetét is.
A bevándorlási hivatal egyelőre nem számít arra, hogy tömegesen érkezzenek menedékkérők az országba, de felkészültek egy ilyen helyzetre is.
A Magyarország teljesíteni fogja a nemzetközi jogi normákban vállalt kötelezettségeit, emellett a humanitárius kötelezettségeit, és megfelelő módon be fogja fogadni, és védelmet fog nyújtani mindazoknak, akik erre rászorulnak.
Az első magyar gyorssegély már meg is érkezett Ukrajnába. Az Ökumenikus Segélyszervezet a Kijevben átmeneti kórházat létrehozó Szent Mihály székesegyház küldött segítséget.
Első körben 500 000 forintot ajánlottunk fel, ebből kötszereket és gyógyszereket tudnak vásárolni, és hát a fejleményeknek a függvényében készek vagyunk arra, hogy további segítséggel is éljünk.
A fegyveres összecsapások az ukrán-magyar határon egyelőre nem okoztak fennakadást. A nagykövetség szerint nem igényeltek többen vízumot se.
Nyugat-Ukrajna több nagyvárosában is sok ezres tüntetések voltak. Lembergben a kormányellenes tüntetők betörtek a helyi közigazgatás épületébe, autókat gyújtottak fel és kikiáltották a politikai autonómiát. Ungváron a demonstrálók elfoglalták a megyei államigazgatási épületet. A kárpátaljai rendőrség nem lépett közbe, békés hatalomátvételről beszélnek.
A nyugat-ukrajnai Lembergben 5000 tüntető rohamozta meg a közigazgatás, az ügyészség és a rendőrség épületeit. Sok irodát feltörtek, kidobálták a berendezést, az utcákon pedig autókat gyújtottak fel. A lembergi kaszárnyában lefegyverezték a katonákat, akik felemelt kézzel távozhattak, miután átadták felszereléseiket. A tüntetők a zsákmányolt fegyverekkel valószínűleg a fővárosba indultak. A kaszárnya ki is gyulladt, mert molotov koktélokat is dobtak az épületbe. A tüntetők az ügyészség épületébe is bejutottak. A maszkot viselő fiatalok hatalmas tüzet raktak az ablakon kiszórt iratokból. Hasonló tüntetések voltak Ivano-Frankivskban és Ternopilban is. A kárpátaljai Ungváron már reggel több ezer diák vonult az utcára. Körülvették a megyei közigazgatási hivatalt. Előbb rugdosták az ajtaját, majd betörték és bezúzták az ablakokat is. Ezután az egész épületet elfoglalták. A rendőrség kivonult az épületből, ezt a tüntetők megtapsolták. A megyei közigazgatási hivatal élére a tüntetők egy parancsnokot is választottak. Lezártuk a hivatal irodáit, oda senki sem mehet be. Egyelőre semmilyen provokáció nem történt. Mi mindössze a néphatalmat állítjuk helyre, mondta a közfelkiáltással megválasztott új vezető. A közigazgatási hivatal épületében délutánra szinte csak egyetemisták maradtak.
Így néz ki a megyei közigazgatási hivatal épülete Ungváron belülről. A háta mögött gumiabroncsok, radiátorok, padok és bútorok vannak. Ezekkel barikádozták el a tüntetők magukat. Az épületben önkéntes konyha is működik a demonstrálók részére, akik azt mondják egyébként, hogy mindaddig nem mennek el az épületből, amíg Janukovics elnök le nem mond a hatalomról.
Az épületfoglalók azt ígérik, hogy megőrzik a rendet az épületben, és azt, hogy a következő napokban a dolgozókat is beengedik majd a megyei közigazgatási hivatalba.
Ungváron a keletebbre fekvő területeknél békésebben zajlottak az események. Egész nap ott volt a tüntető között K. Debreceni Mihály. Szervusz, hogy viselkednek a karhatalmi erők Kárpátalján?
Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Kárpátalján hál' Istennek rend és béke van. A karhatalmi erők is normálisan viselkednek. Ma szemtanúi voltunk annak, amikor a tüntetők úgymond betörték a megyei közigazgatási hivatal épületének az ajtaját, és behatoltak oda. Itt több ezer egyetemistáról volt szó. Akkor a rendőrség, akik bent sorkarat álltak, békésen átadták az épületet, és kivonultak onnan. Egyébként Vaszil Varcaba, Kárpátalja rendőrfőkapitánya, esküdtett a tüntetők előtt, hogy egyetlen rendőrt sem enged Kijevbe vezényelni Kárpátaljáról. Bár korábban is tett már hasonló ígéretet, Kijevben mégis 30-40 különleges rendőr, berkutas katona teljesített szolgálatot egy hónappal ezelőtt, amikor kitörtek az utcai harcok.
K. Debreceni Mihály, köszönjük! Budapesten a Szent István Bazilikánál tartottak megemlékezést az ukrajnai zavargások áldozatainak emlékére. Több tucatnyian gyűltek össze, főleg Magyarországon élő ukránok, de voltak lengyelek és magyarok is. Mécseseket gyújtottak, a beszédekben pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy Ukrajnának segítségre és az egész világ támogatására van szüksége. A nyugati államok sorra ítélik el az ukrajnai eseményeket. David Cameron brit miniszterelnök számonkéréssel fenyegette meg az ukrán államfőt. Az Egyesült Államok napközben érvénytelenítette több ukrán tisztségviselő vízumát. Elítélte a minősíthetetlen és tűrhetetlen ukrajnai eseményeket a francia és az olasz elnök. A német kancellár pedig megerősítette, hogy az elkövetőket szankciókkal sújtják majd. Az Európai Unió célzott intézkedésekkel reagál az ukrajnai helyzetre, közölte az Európa Tanács elnöke. Herman van Rompuy konkrétan pénzügyi szankciókat és vízumkorlátozást tart elképzelhetőnek. A részletekről az uniós külügyminiszterek holnap döntenek majd. Békére és megbékélésre szólította fel az Ukrajnában szemben álló feleket Ferenc pápa, aki imádkozik az erőszak áldozataiért, családjaikért és a sebesültekért. Moszkvában ugyanakkor államcsínykísérletnek tartják mindazt, ami Ukrajnában történik. Az unió tagállamainak külügyminiszterei holnap rendkívül ülést tartanak. A téma az lesz, hogy milyen szankciókat vezessenek be Ukrajna ellen. Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz! Mire lehet számítani? Mit lép az Európai Unió?
Jó estét kívánok! Az EU álláspontja eddig az volt, hogy akkor lehet szó szankciókról, hogyha romlik a helyzet. Nos, most pontosan ez történt, az ukrajnai vérfürdő a nyilatkozatok szerint elérte azt az inger küszöböt, ami a beavatkozáshoz szükséges az Európai Unióban. Ez azonban nem automatikus, egyelőre annyit tudni, hogy holnap összeülnek a külügyminiszterek, és megvitatják a szankciók lehetőségét. Megosztottak egyébként a tagállamok, a déliek nem tartják szükségesnek feltétlenül a szankciókat, a nyugat, az északi államok és a közép-kelet-európa pedig igen, és a nagy tagállamok is mögött állnak azzal a különbséggel, hogy a németek, a franciák és a britek úgy gondolják, hogy Janukovics elnököt egyelőre nem kell feltenni semmilyen tiltó listára.
Azt lehet tudni, hogy milyen szankciókról lehet szó, és ez kiket érinthet?
Így van, háromféle szankcióról beszélnek, beutazási tilalomról azokkal szemben, akiket az erőszakos cselekményekért felelőssé tartanak, vagyonbefagyasztásról, és megtiltanák azoknak az eszközöknek az ukrajnai exportját, amelyek a tömegoszlatáshoz használatosak, például vízágyukat vagy gumibotokat. Nagy vita várható arról, hogy milyen körre terjedjenek majd ki a szankciók, hogy csak azokat a karhatalmi vezetőket sújtsák vele, akik közvetlenül felelősek az erőszakért, vagy pedig a felső politikai vezetést is. Egy biztos, legalábbis Brüsszelben így gondolják, hogy a gazdasági és politikai elitnek Ukrajnában fájni fognak a szankciók, hogyha lesznek ilyenek. Egyrészt azért, mert a legtöbbjüknek van bankszámlája Nyugat-Európában, sőt, nem csak bankszámlája, hanem nagyon sokan közülük kettős állampolgárok, a gyerekeik pedig itt járnak iskolába.
Baracka Eszter, köszönjük! Az Ukrajnában zajló események miatt több sportoló engedélyt kért az Ukrán Olimpiai Bizottságtól, hogy fekete gyászkarszalagot viselhessenek. Az olimpiai kárta azonban kimondja, hogy a versenyhelyszíneken tilos bármilyen politikai megnyilvánulás, ezért a NOB elutasította a kérést. Szocsiból Mohai Bence jelentkezik.
Szervusz, köszöntöm a Híradó nézőit. Az biztos, hogy az olimpiát próbálják függetleníteni teljes mértékben a bármiféle politikai megnyilvánulástól. Jó példa erre, hogy az Ukrán Olimpiai Bizottság például kérvényt nyújtott be, hogy a sportolók fekete karszalagot hordhassanak emlékezvén a kijevi áldozatokra. A NOB pedig visszautasította ezt a kérelmet, az olimpiai kártára hivatkozott, amelyben benne foglaltatik, hogy semmiféle politikai megnyilvánulás nem jelenhet meg az olimpia ideje alatt. Az biztos, hogy két ukrán sífutónő nem állt rajthoz a mai női csapatsprint elődöntőjében. Sokan arra gyanakodtak, hogy esetleg ez is valamiféle tiltakozás a kijevi események ellen. Mások azt mondták, például az ukrán tévésektől úgy tudjuk, hogy egyikük megsérült, és ezért nem indult el. Biztosat egyelőre nem lehet tudni a témában. Az ukrán delegáció vezető, az egykori rúdugró legenda, Szerhij Bubka is megszólalt, megnyilvánult a témában. Ő a Twitterén írta a következőket. Azt írta, hogy az erőszak semmiképpen sem megoldás, az erőszaknak nincs helye sehol a világon, a párbeszéd erő, az erőszak gyengeség, ezt írta tehát Szerhij Bubka. Mi az alpesisi versenyen voltunk ma, és Dmitro Mitszákot, az ukrán indulót próbáltuk megkérdezni arról, hogy mit szól az ukrajnai kijevi eseményekhez. Ő azt mondta, hogy tud arról, hogy mi történt ott, de nem szeretne róla semmit sem mondani. Ezt mondta nekünk is, és más tévéseknek is. Egyébként az érdekes, hogy más tévétársaságok is rögtön érdeklődtek az ukránoktól, tehát mindenképpen jelen van itt a köztudatban, a médiának, meg a sportolóknak a köztudatában is az, hogy mi történik Kijevben, de egyelőre csak ennyi történt itt Szocsiban, az olimpián. Ennyit tudnak az ukrajnai helyzetről.
Ahhoz, hogy Magyarország gazdasági növekedése fenntartható legyen, a legolcsóbb energiát kell biztosítani, az ipari termelést és a környezetvédelmet pedig egyensúlyban kell tartani, mondta Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár Dunaújvárosban, ahol a kormány nevében a környezetipari vállalatok közül elsőként a Prince Horn csoporttal írt alá stratégiai megállapodást. Az osztrák családi vállalat eddig 180 milliárd forintot fektetett be Magyarországon.
Több papírhulladékot dolgoz fel Magyarország, mint amennyit itthon begyűjtenek. Külföldről kell hozni a bálákat, hogy legyen elég a papírgyáraknak. A legnagyobb hazai gyár a Dunaújvárosi. Szinte csak ilyen hulladékból készítik a kartondobozok alapanyagát, a hullámpapírt. Egy évben annyit, amennyivel a fél Balatont is be lehetne fedni. A hatalmas gyár egy osztrák cégcsoport része, amelynek 13 országban 37 üzeme van. Magyarországon 1100 embert foglalkoztatnak, a beszállítók révén további 3000-et. A kormány a környezetipari vállalatok közül elsőként ezzel a csoporttal kötött stratégiai megállapodást. Ez a mai aláírás egy ígéret, hogy tovább erősítjük itt jelenlétünket, mert Magyarország a gazdasági növekedés produkáló országok központja, és bízunk benne, mondta Korn Prinzhorn, a vállalatcsoport vezérigazgatója. A külügyi és külgazdasági államtitkár szerint ahhoz, hogy Magyarország gazdasági növekedése fenntartható legyen, a legolcsóbb energiát kell biztosítani, az ipari termelést és a környezetvédelmet pedig egyensúlyban kell tartani.
Az elmúlt évek erőfeszítései nyomán Magyarország ma abban a helyzetben van, hogy célul tűzhetjük ki magunk elé, hogy nálunk legyen a legolcsóbb energia, mi legyünk a legversenyképesebbek Európában.
Ez a kormány 41. stratégiai megállapodása, további 5-ről született már kormánydöntés. Azokkal a nagy nemzetközi cégekkel írnak alá ilyet, amelyek további befektetéseket, beruházásokat vállalnak. Az eddig megkötött megállapodások 650 milliárd forintos beruházást és 5500 új munkahelyet hoztak.
Megtárgyalta és az országgyűlés elé terjesztette a kormány a paksi atomerőműfejlesztés finanszírozására kötött magyar-orosz hitelmegállapodást. A kormány szóvivő a távirati irodának azt mondta, az egyességben szerepel a mindenkori előtörlesztés lehetősége, és egyértelmű magyarországi kontrollt jelent, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium hagyja jóvá a kifizetéseket. Gírószász András megjegyezte, a számítások szerint a paksi beruházás 1%-os GDP növekedést eredményez, több mint 9000 embernek ad munkát, és nem veszélyezteti az államadósság csökkenő pályáját, mondta a szóvivő. A világ egyik legnagyobb energetikai vállalatával, a francia Areva vezetőivel tárgyalt egy éve titokban Mesterházy Attila, írta meg az MNO.hu. Alap úgy tudja, a budapesti találkozón a franciák a paksi bővítésről akartak információkat szerezni, emellett saját nukleáris technológiájukat ajánlották a politikai és gazdasági döntéshozók figyelmébe. Mesterházy Attila a híradó kérdésére elismerte, hogy találkozott a francia cég vezetőivel, azt mondta, a befektetési lehetőségekről tárgyaltak.
Paksról tárgyalt titokban Mesterházy az atomóriással. Ezzel a címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzet Online-on. Az internetes hírportál szerint az MSZP elnöke tavaly februárban egy belvárosi szállodában találkozott titokban az atomreaktorokat építő francia Areva cég vezetőivel. Az MNO információi szerint a cégóriás a paksi bővítésről akart információkat szerezni, valamint politikai és gazdasági döntéshozók meggyőzésével egyengetni saját nukleáris technológiája előtt az utat Pakson. A francia cég piacvezető nukleáris energetika terén a világon. Foglalkozik uránbányászattal, atomerőmű építéssel és üzemeltetéssel, valamint nukleáris hulladék feldolgozásával. A Magyar Nemzet úgy tudja, a tavalyi találkozón nem csak Mesterházy Attila volt ott a szocialisták közül, hanem Józsa István is, aki korábban résztulajdonos volt egy olyan cégben, ami több mint 6 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között a paksi atomerőműtől. Mesterházy Attila a híradó kérdésére elismerte, hogy találkozott a francia óriás cég vezetőivel, és befektetésekről tárgyaltak.
Én találkoztam az Areva vezetőivel, mindenféleképpen minden olyan cégvezetővel szívesen találkozok, legyen ez francia, német, bármilyen olyan befektető, akik fontosnak tartják a magyarországi befektetéseket.
Nem tudtam erről a találkozóról.
A Mesterházy Attilával szövetséges atomenergia ellenes párbeszéd Magyarországért párt társelnöke, Jávor Benedek nem tudott a találkozóról. Ezt azzal magyarázta, hogy tavaly februárban még nem voltak szövetségesek.
Amikor a találkozó lefolyt ismereteim szerint még, de azt hiszem az önök ismeretei szerint még nem volt együttműködés, szoros együttműködés az MSZP és a PM között, tehát nem tájékoztattak erről a találkozóról, talán nem meglepő módon, nem tudom, hogy ki volt ott a találkozón, én nem voltam ott.
Jávor Benedek azt mondta, felelős vezetőként viselkedett, és jól tette Mesterházy Attila, hogy találkozott a franciákkal, ugyanis szerinte ennek a cégnek is esélye lehetett volna a paksi beruházás elvégzésére. Az MNO arról is ír, hogy a francia cég tevékenysége nem feltétlenül problémamentes. Felidézik, hogy az Areva 2003-ban kezdett építeni egy új atomreaktort Finnországban. A blokkok befejezésével azonban a cég 5 éve csúszik. A tervezett költségek duplájánál tartanak, és az építkezésen eddig több mint 3000 hibát találtak. Az MNO arra is emlékeztet, hogy a cég nem ismeretlen Magyarországon sem. Tisztességtelen piaci gyakorlat kartellezés miatt több alkalommal súlyos bírságot szabott ki rá az Európai Bíróság és a Magyar Versenyhivatal is. És az Areva neve felmerült a 2003-as paksi üzemzavar kapcsán is. A Népszabadság egy 2006-os cikkében a hibában Ludasnak nevezi a francia céget.
Gyurcsány Ferenc cége színlelt szerződés segítségével munkanélkül vett fel több 10 millió forintot a paksi erőműtől, állítja Németh Szilárd. Szerinte erre utalnak az elmúlt napokban előkerült információk. A fideszes politikus a ma reggelben emlékeztetett rá, hogy továbbra sem került elő egyetlen olyan anyag sem, amelyet az 1997-es szerződés keretében készített a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég. Gyurcsány Ferenc szerint ez nem az ő problémája, hanem paksé, és ott kellene keresni a dokumentumokat.
Természetesen soha eszembe nem jutna, hogy bármilyen tanácsadói munkára vonatkozóan, amelyet ma a tulajdonomban álló cég végez, bármilyen anyagot a megbízón kívül kiadjak.
Gyurcsány Ferenc egy hétfői rendezvényen azt mondta, soha nem jutna eszébe, hogy bármilyen tanácsadói anyagot kiadjon azok közül, amit az érdekeltségébe tartozó cég készített a paksi erőműnek. Szerinte ez szembe menne a szakma szabályaival. A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy cégük nem csak tanulmányokat, elemzéseket, közvéleménykutatásokat készített a paksi erőműnek, hanem emlékezete szerint a közvélemény tájékoztató sajtókampányt is szerveztek.
Volt egy tájékoztató sajtókampány is, amit részben feleznie kellett a megbízási díjnak. Hogy tetszik, az atomenergia felhasználásával kapcsolatos tudatosságot, ismeretet kellett növelni.
Nyitottság a társadalom felé.
A híradó keresi, hogy nézhetett ki, és milyen elemei lehettek a Gyurcsány Ferenc által említett tájékoztató sajtókampánynak. Átnézzük a megyei lap, a Tolnai Népújság 1997 ősze és 1998 nyara között megjelent lapszámait. Ezekben eddig nem találtunk egyetlen olyan hirdetés sem, amelyik kifejezetten a paksi atomerőművet reklámozta volna. A 10 hónap alatt körülbelül 10-12 olyan írást találtunk, amelyek valamilyen formában népszerűsíteni próbálták az erőművet vagy annak tevékenységét. Ezek közül néhánynál fizethettek azért, hogy megjelenjen. Szeretnénk megkérdezni Gyurcsány Ferencet arról, hogy ezeket a megjelenéseket a megbízási díj fedezte-e, de ő nem nyilatkozik a híradónak. A munkát még folytatjuk, máshol is keressük a tájékoztató sajtókampány részeit.
Ha lehetett volna, akkor nem 8 millióért dolgoztam volna nekik, hanem 15 év, csak nem adtak 15-öt, az áldja meg az Isten őket, hanem csak annyit. Szerintem ez a dolog teljesen rendben van.
10 hónapon át havi 8 millió forintot kapott a volt miniszterelnök érdekeltségébe tartozó cég. Hétfőn az ATV-ben azt mondta, ha megadták volna, akkor többért havi 15 millióért dolgozott volna a 90-es évek végén. Szerinte jó áron, tisztességes munkát végeztek az erőműnek. Az elmúlt hetekben többször kértük a Gyurcsány Ferenc féle céget, amelynek a vezérigazgatója volt miniszterelnök felesége, hogy mutassanak olyan anyagokat, amelyeket a több 10 milliós paksi szerződés keretében készíthettek, de ilyeneket egyelőre nem küldtek. Pakson is keresik a szerződés keretében készült anyagokat, de egyelőre semmit nem találtak az erőműben.
Ennek a munkának semmilyen nyoma nincs sehol, az ég egyet a világon.
A Fidesz országgyűlési képviselője a ma reggelben azt mondta, a jelenlegi információk alapján Gyurcsány Ferenc cége színlelt szerződések keretében munkanélkül vette fel a pénzt.
Nem találni azt, hogy melyik konferencián vett részt, hol hirdette egyébként akkor nagy előszeretettel, hogy milyen jó a paksi atomerőmű és milyen olcsó energiát termel. Most meg ennek az ellenkezőjét mondja. Én azt gondolom, hogy munkanélkül így gazdagodni, ez hihetetlen tisztességtelen dolog.
Németh Szilárd hozzátette, az a 80 millió forint, amelyet Gyurcsány Ferenc kapott 10 hónap alatt, akkoriban egy középiskolai tanár 100 éves fizetésének megfelelő összeg volt.
A Fidesz-KDNP állított elsőként országos listát az áprilisi országgyűlési választásra, jelentette be a kormánypárt társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, amikor leadta a szükséges dokumentumokat a választási irodán. Nyitrai Zsolt kiemelte, a Fidesz-KDNP közös jelöltjei jelentik a garanciát arra, hogy április 6-a után is folytatódhat többek között a rezsicsökkentés és a munkahelyteremtés. A politikus köszönetet mondott az őket támogató választópolgároknak és az önkénteseknek, akik segítettek összegyűjteni az aláírásokat. Tegnap a Baloldali Szövetség azt közölte, hogy pártjaiknak az összes egyéni választókerületben sikerült jelöltet állítaniuk. Délután 5 óráig 17 jelöltet vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda, vagyis ők már biztosan indulhatnak a választáson. A 17 közül egy jobbikos politikus, egy közös baloldali jelölt, 15-en pedig a Fidesz-KDNP színeiben indulnak. Az egyéni kerületekben csak azok a jelöltek vehetnek részt a választáson, akik 500 érvényes aláírás gyűjtenek össze. Erre március 3-áig van idejük. Kívülről támogatja a baloldali szövetséget Bokros Lajos pártja, ma írták alá az erről szóló megállapodást. Mesterházy Attila ugyan kizárta, hogy együttműködésüknek hatása lenne a baloldal gazdaságpolitikájára. A volt pénzügyminiszter azt mondta, van közös programpontjuk.
Egy közös 4 pontos megállapodást írt alá Mesterházy Attila és Bokros Lajos. A kamerák kedvéért pedig hosszan fogtak kezet egymással.
Menjek közelebb?
Igen, így megtudjuk közösen.
Jó, menjek közelebb, tessék.
Így.
Bokros Lajos pártja, a Modern Magyarországért mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban. Bokros Lajos szerint cserébe nem kértek semmit.
Nem kértünk, és nem is kaptunk sem listás helyeket, sem egyéni választókerületi jelöltségeket.
Bokros Lajos a Horn kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Többször belépett és többször ki is lépett az MSZP-ből.
Az első intézkedés az...
Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben, amit 2 héttel azután vezetett be, hogy pénzügyminiszter lett.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
Felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők akkor üdvözölték az intézkedéseket. Magyarországon viszont az emberek tüntettek a megszorítások ellen.
Fejlődési pályára állította a magyar gazdaságot.
Mesterházy Attila most azt mondta, országmentő csomag volt a Bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Mesterházy Attila kizárta, hogy a Bokros Lajossal való együttműködés hatással lenne a baloldali pártszövetség gazdaságpolitikájára.
Az összefogás pártjainak a gazdasági programja készen áll, készen van most már több hónapja, és ezeket a programpontokat összefésültük, így az ilyen típusú szakmapolitikai kérdésekre nem terjed ki ez a megállapodás.
Bokros Lajos viszont fontosnak tartotta kiegészíteni Mesterházy Attilát, és azt mondta, van közös gazdaságpolitikai programpontjuk. Úgy fogalmazott, a 4 pontos megállapodás egyik része éppen a közös gazdaságpolitikai célokról szól.
Nem tudom megállni, hogy mielőtt az ön kérdésére válaszoljak, ne tegyek hozzá 2 mondatot ahhoz, hogy a gazdaságpolitikai alapvetés tekintetében van-e közös program, morzsa, szilánk, elem. Van. A 3. pont a következőképpen hangzik. Ésszerű, szakszerű, stabil, kiszámítható és becsületes gazdaságpolitikával visszaszerezzük a vállalkozók és a befektetők bizalmát.
Bokros Lajos szerint a megállapodással egyfajta erkölcsi kényszer zubbonyt húztak a baloldali pártokra, így azok vállalták, hogy végrehajtják a közös programpontokat. Mindig is a teljes körű összefogást javasoltam, ezt nyilatkozta az Origónak Gyurcsány Ferenc, miután januárban pártja is csatlakozott a baloldali összefogáshoz. Akkor azt mondta, jeleztem is Attilának és Gordonnak, hogy ebbe szerintem beletartozik rajtunk kívül Fodor Gábor, Kunce Gábor, Bokros Lajos is.
Korábban Gyurcsány Ferenc javasolta a MOMA bevonását az összefogásba.
Mesterházy Attilától azt kérdezték, Gyurcsány Ferenc nyomására állapodott-e meg Bokros Lajossal.
Nem.
Bokros Lajos a megállapodás után azt mondta, sok mindenben nem ért egyet szövetségeseivel, és azt mondta, nem értenek egyet azzal a jelentős mértékű korrupcióval sem, amely szerinte megágyazott a baloldal 2010-es bukásának.
A KDNP közleményében úgy reagált Bokros Lajos csatlakozására, egy újabb kéteshírű politikus csatlakozott a Gyurcsány koalícióhoz. Balla György, a Fidesz parlamenti képviselője pedig azt mondta, összefogtak a nagy megszorítók. A politikus szerint nem csak a szereplők, de a program is ugyanaz, mert ahogy fogalmazott, a Gyurcsány koalíció minden egyes tagja megszorítást akar. A Fidesz a Gyurcsány koalícióval és Bokros Lajossal ellentétben nem a családok megszorításában, hanem a megsegítésükben hisz, mondta Selmeci Gabriella. A párt szóvivője hozzátette, a Gyurcsány korszakban a családokat sorozatos megszorítások sújtották. 2010 óta azonban a Fidesz kormány csökkentette a családok terheit és könnyítette a gyermeket nevelők helyzetén. Selmeci Gabriella példaként említette a családi adókedvezmény visszaállítását, amellyel idén 230 milliárd forinttal csökkennek a gyermekes családok terhei, valamint a gyedextra bevezetését és a rezsicsökkentést.
Magyarország tehát jobban teljesít a családok megbecsülésében, mint korábban, és a magyar emberekkel együtt meg fogjuk védeni a Gyurcsány koalíciótól minden egyes családokat segítő intézkedést.
A Jobbik a létbiztonság elérését, a több jól fizető munkahely megteremtését, valamint a magyar termelői szektor talpraállítását tartja a legfontosabb gazdaságpolitikai feladatnak. Molnár János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a rendszerváltás óta eltelt 24 évben elveszett 1 millió munkahely, leépült a magyar mezőgazdaság és szinte teljesen megszűnt a magyar ipar. A politikus hozzátette, a Jobbik kormányra kerülése esetén több lépést is tervez ennek a helyzetnek a megváltoztatására.
Fel kell számolni az éves szinten 400 milliárd forintos nemzetgazdasági kárt okozó korrupciót Magyarországon, hiszen jelenleg a Fideszhez és a baloldalhoz kötődő gazdasági csoportok jutnak elsősorban megrendeléshez.
Az LMP szerint a kormány nem teljesítette a munkahelyteremtési ígéreteit, miközben csökkent a valódi állások száma, csökkent a munkanélkülieknek nyújtott segítség is. Szél Bernadette, a párt társelnöke azt mondta, miközben a kabinet sikerként könyveli el a közmunkások számának növekedését, az LMP zsákutcának tartja ezt a foglalkoztatási formát.
Lehet mások politika szerint nem az a siker, hogy hány embernek biztosít ez az ország közmunkahelyet, hanem az a siker, hogyha ezek az emberek vissza tudnak találni a nyílt munkaerőpiacra.
A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt a jelenleginél igazságosabb, garantáltan szavazati joggal járó parlamenti képviseletet sürget a nemzetiségeknek. Szili Katalina, a szervezet elnöke hangsúlyozta, a nemzetiségek egyáltalán nem, vagy csak rendkívül kis számban tudnak listát állítani a választásra, így pedig legfeljebb szavazati joggal nem rendelkező szószólóik lehetnek a parlamentben. Magyarországon már nem lehet olyan élelmiszereket előállítani, amelyeknek magas és egészségtelen úgynevezett tranzsírtartalma van. Az Európai Unióban Ausztria és Dánia után Magyarország a harmadik olyan ország, ahol szabályozzák az élelmiszerekben ennek a káros összetevőnek a mennyiségét.
Ez a tetején lévő mag.
Egészségesebb, ezért már vajat használnak margarin helyett ebben a süteményben a debreceni cukrászdában. Itt már tavalytól csak tranzsírmentes alapanyagokkal töltik fel a raktárt.
Hosszú távon mindenféleképpen ez hasznos, de nem egy olyan szörnyű dolog ez, tehát annyival nagyon sokkal nem drágább, hogy ne érje meg, hiszen egy büntetés ettől sokkal drágább lesz.
De nem csak a margarinban van ez a kártékony anyag, például a kávékrémporban, a levesporban és néhány édességben is a megengedetnél jóval több van. Ezeket csak úgy lehet tovább gyártani, ha a határ, azaz 2% alá viszik az arányát.
Ilyen műdolgok, amik nem igazán jó, ha a szervezetbe kerülnek.
Ezek ilyen növényi eredetű zsírsavak.
Ha pontosan nem is tudják, mit jelent és mire használják, de a legtöbben már hallottak a növényi olajokból kémiai úton előállított zsíradékról. A tranzsír azért veszélyes, mert a szervezet nem tudja feldolgozni.
A növényi olajokat, hogyha a hőhatás éri, vagy kémiai hatás, akkor ennek következtében deformálódik a szerkezetük, és sajnos olyan vegyületek jönnek létre, amelyek testidegenek, a szervezetünk nem tudja felismerni őket, úgymond káosz zűrzavart teremtenek.
Túlzott fogyasztásuk meddőséget, cukorbetegséget és Alzheimer-kort okozhat. Például napi 5 g tranzsírsav fogyasztás 25%-kal növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Évente 6000 ember halálát okozhatja Magyarországon.
A zsírsav fogyasztás, koleszterin szintet emel, a koleszterin szint emelkedés és a különböző faktorok emelkedése, gyulladásos faktorok szint emelkedése pedig kiváltja az érfal károsodását, következésképpen létrejön az érelmeszes.
A minisztérium országos népegészségügyi kampányba kezd. Interneten, szórólapokon és plakátokon hívják fel a figyelmet a megelőzésre.
Nagyon fontos, hogy a tényekről, a tévhitekről pontosan tájékoztassuk a lakosságot, mert annyi rémhír terjesztgetés van a táplálkozás körül, hogy próbálunk egy racionális, bizonyíték alapú megközelítést adni ehhez.
Hidrogénezett növényi zsír, ezt kell figyelni a címkéken. A már legyártott és az új szabályoknak meg nem felelő élelmiszerek még legfeljebb egy évig maradhatnak a boltok polcain.
A Music Fabric This Is My Life című dalának akusztikus változata nyerte a dal internetes szavazását. A produkció ugyan nem jutott be a válogatóverseny döntőjébe, de a világhálós szavazást nagy fölénnyel nyerte. Jutalmuk az, hogy ők is részt vehetnek majd az MR2 akusztik koncert sorozatán.
így hangzik a dal színpadán, és ez pedig az akusztikus feldolgozása Bogi We All című dalának.
Teljesen más, sokkal latinosabb, akusztikus, máshogy szólal meg.
Keddéjfélig lehetett szavazni az interneten a Dal című műsorba bekerült 30 produkció akusztikus verziójára.
Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, egész úton hazafelé a Petőfi Rádióval.
A zenészek a Petőfi Rádió stúdiójában élőben adták elő dalaikat, új köntösben. Az itt készült felvételek hétről hétre kerültek fel az internetre. Volt, aki más hangszerelést vagy más ritmust választott az eredetihez képest.
Mert különböző hangszerekkel jöttek. Én például itt ismertem meg az ukulelét, ami egy nagyon érdekes hangszer volt, olyan, mint egy összenyomott gitár, de volt, aki például vízes poharakat kért, és 5 vízes poháron játszotta el a különböző dalokat.
Akinek tetszett valamelyik a közösségi oldalra feltöltött videó, az egy kattintással szavazhatott. A legtöbb internetes voksot mintegy 2600-at a Music Fabric zenekar kapta. A rajongók száma a műsor online szerkesztőit is meglepte.
Erre mi sem számítottunk, hogy ekkora népszerűsége lesz, és egy olyan csapat fog győzni, aki egyébként nem jutott a döntőbe.
A győztes zenekar részt vehet az MR2 akusztik koncertsorozatán, ahol csak nem egy órás önálló műsorral mutatkozhat be, amit rögzít és később műsorra is tűz az MTVA.
Most következik Bobák Róbert és a sporthírek, majd időjárás jelentés, utána Szabadságtér 89 és Bábel. Az este 10 óra 10 perckor kezdődik vendég Németh Zsolt, külügyi államtitkár. Rögtön utána híradóval várom önöket, tartsanak akkor is velem. Viszontlátásra.